Kedves gyülekezet, a mai délelőttön egyetlen verset szeretnék felolvasni a Szentírásból alapigeként, és ennek a versnek a mondandóját szeretném, ha közösen átgondolnánk és megértenénk. János evangéliuma 18. fejezetében a 36. vers, ez a bizonyos vers. Ez egy olyan vers, előre hadd mondjam el talán, amely az egyik legnagyobb horderejű beszélgetés részeként hangzott el, amire a történelemben sor került. Jézus szavait olvassuk majd, amiket Pilátushoz intézett a római hatalom törvényes képviselőjéhez az utolsó napon, élete utolsó napjának kihallgatása során. Ennek a beszélgetésnek volt része a 36. vers, ahol a következőket olvassuk. Felelt Jézus Pilátusnak, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Úgy gondolom, elég egyértelmű és világos ez a beszéd. Nem tudom, mennyire érződött az ünnepélyessége. Végülis egy nagyon nagy kérdésről szól, hogy Jézus országára hogyan kell tekinteni. És egy olyan beszélgetés keretében hangzott el, ahol ez egy központi kérdés volt. Pilátus vetette fel ezt a kérdést, hogy most akkor hova tegye Jézust, hogyan gondolkodjon felőle. Annyit hadd mondjak el a bevezetőben, hogy Jézus egy dolgot állít, de többször ebben a versben. Ugye azzal kezdi, hogy az én országom nem e világból való, aztán ezzel is fejezi be, hogy ám de az én országom nem innen való, tehát ugyanazt mondja kétszer, közben pedig elmondja, mint egy ellenpróbaként hosszabban, hogy mert ha úgy lenne, ahogy nincs, akkor egészen máshogy néznének ki a körülmények, akkor nem lennék itt kiszolgáltatva neked, akkor itt komoly háború, harc kezdődött volna el. Kedves gyülekezet, még egyszer hadd mondjam, hogy önmagukban is ünnepélyesek ezek a szavak, a szövegösszefüggés még fontosabbá teszi, és én azt szeretném, ha megvizsgálnánk most közösen ebben a délelőtti órában az Isten tisztelet idején, hogy vajon mi volt ezeknek a szavaknak a mondani valója közvetlenül Pilátus számára, akinek ezek elhangzottak, elsőként majd ezzel kezdjük. Utána megvizsgáljuk, hogy van-e valamilyen tágabb, messzebb terjedő üzenete ennek a szakasznak a későbbi korok társadalma számára, emberei számára. És végül majd ott szeretnék talán leghosszabban időzni, hogy egészen személyesen a mi számunkra, itt és most, van-e valamilyen érdemi jelentőség ezeknek a szavaknak, több annál, mint amit a történet magában foglal. Hát hadd kezdjem akkor elsőként a Pilátus szempontjával, ha lehet hívni, tehát hogy Pilátus szemszögéből nézve mit jelentettek ezek a szavak. Annyit hadd mondjak el azok kedvéért, akik talán nem ismerősek annyira ezt a történetet illetően, hogy ugye Jézus Krisztus kihallgatása folyik, halálra akarják adni a zsidó főemberek, ők nem ítélhetnek halálra senkit, ki kell találni valami vádat, amivel halálra tudják ítéltetni. Ők tudják, hogy meg akarják ölni, azért, mert állítólag Istenné tette magát, ez az ő szerintük bűn, valójában ez igazság volt, és ők ezt nem akarták elfogadni. De tudták, hogy ha Pilátushoz ezzel állítanak be, hát Pilátus ezzel elzavarja őket, mert ez neki nem tétel, tehát ez nem fér bele a római jogba, meg egyáltalán ne is bosszantsák ilyesmivel. Ezért kitaláltak egy másik vádat, tudnék azt a vádat, hogy Jézus királlyá tette magát, és ezzel a római császár tekintélyét sérti és hívja ki. Ez viszont már nagyon is római hatáskör, és a rómaiak erre nagyon érzékenyek voltak. Ugye ez a létező legsötétebb koncepciós per, amire sor került a történelembe, egy olyan alávaló dolog, nem csak azért, mert Jézus ártatlan volt, hanem azért is, mert roppant alávaló ez a két vád. Tudnék, hogyha helyet cserélne a két vád, tehát a zsidók erőt azzal vádolnák, amivel a rómaiak erőt vádolják, és fordítva, akkor nagyon érdekes helyzet állna elő. Tudnék, ha a római uralom ellen uszítana valóban, akkor a zsidók megéjeneznék, mert ugye nekik eleve teher volt a római uralom, tehát ez nem lenne vád. Nemzeti hősként ünnepelnék azért, amiért a rómaiak erőt vádolják. A másikat pedig már mondtam is, hogy ha a rómaiak előtt előcibálták volna ezt a vallási vádat, amiről itt beszéltünk, hogy ő Isten fiává teszi magát, hát legjobb esetben megveszőzte volna őket Pilátus, hogy ezért felkeltették hajnalok hajnalán. Tehát ezt megint nem lehetett volna keresztül vinni. De ők pontosan kiszámolták, nyilván nem a saját bölcsességükkel, hanem ugye Sátán fiai voltak. Jézus egyszer azt mondta, hogy ti az ördög atyától valók vagytok ezzel a bölcsességgel, hogy itt ezzel vádolnak, ott azzal vádolnak, a zsidóknál ezzel adják halálra, a rómaiaknál azzal adják halálra. Így állítottak be tehát Pilátushoz, és Pilátus feltette a kötelező kérdést, ugye neki ez kötelező volt, feltétlenül logikus volt, hogy most akkor Jézus tényleg király vagy, akkor most hogyan értse ezeket a vádakat. És erre a kérdésre válaszul hangzottak-e Jézus szavai, amik ebben a szövegösszefüggésben szemlélve is csodálatosak, mert azt mondta Pilátusnak, hogy Pilátus, az én országom nem e világból való. Figyeljük meg, nem azt mondta, hogy ő nem király, és nem azt mondta, hogy nincs országa, Azt mondta, hogy Pilátus, ezekben benne van, ezekben a szavakban közvetve, ott rejlik a mondandó, hogy van országom, valóban király vagyok, csak érdekkonfliktus nincs a te országod meg az én országom között. Mert minden földi hatalom összeütközésbe kerül előbb-utóbb Rómával. Ugye elmondhatjuk, abban a korban ez így volt, hogy addig terjedt a birodalom, ameddig csak tudott, előbb-utóbb úgyis konfliktus lesz. Azt mondta Jézus, hogy az ő országa, amiről egyébként ő sokat beszélt, ha emlékszünk a hegyi beszédben, és a földön járt akkor végig, hogy az Isten országa ilyen és olyan. Az Isten országa ehhez és ahhoz hasonló. Azt mondta, hogy az ő országa az annyira más jellegű, és annyira más síkon mozog, térben és időben, hogy kizárt az érdekösszeütközés Rómával. Mert mások a céljai. Ő nem birodalmat akar, meg nem hódítani akar. Ő eljött egyedül, hogy embereket nyerjen meg az országa számára. Azt mondta, hogy az ő országát majd akkor állítja fel, amikor eljön az ideje. Ez jóval a római birodalom után van. Az ő országa egyébként végül valóban a földön lesz, de hát a mennyek országa végül is. Tehát megint csak területi konfliktus sincs köztük, meg időben sem esik egybe a kettő. Tehát azt mondta Jézus Pilátusnak, hogy kár félnie, kár aggodalmaskodnia, mert nem jelent kihívást Róma számára az ő lénye és az ő mozgalma. Itt annyit hadd jegyezzek meg, ha már itt járunk, és ezeket a tényeket átgondoljuk, hogyha belegondolunk, a keresztényeket sohasem azért üldözték, mert tényleges veszélyt jelentettek a mindenkori államra nézve, vagy hatalomra nézve. Ha alaposan elolvassuk a Bibliát, az Ószövetségben ott vannak a rendelkezések, például egy babiloni fogság idén, amikor idegen országban élt a zsidó nép, hogy igyekezzen annak az országnak a jólétén, amelyikbe elhurcoltatott, tehát ne szabotásban gondolkodjanak, hogy hogyan tehetnének keresztbe, ahogy mondanánk modern nyelven, hanem hogy fáradozzanak azok jólétén, mert attól függ az ő jólétük is. Az Új Szövetség ugyanezeket az elveket erősíti meg, hogy egy igazán keresztény ember az nem forgatja fel a társadalmat, nem indít forradalmat, még a rabszolgaságot sem, ami akkoriban ugye egy berendezkedés volt, egy forma, egy gazdaság és társadalmi forma, azt sem akarja felszámolni. Tehát eleve irracionális volt a gyűlölet a keresztényekkel és Isten követőivel szemben mindenkorban, és ezt azért is tartom fontosnak, mert Jézus itt megfogalmazta ennek az okát, hogy miért irracionális, és semmi értelme nincs, mert nem tud összeütközni a kettő egymással. Az tény, hogy megnyilvánult mindig a gyűlölet, és sokan törtek lándzsát a történelemben, az Isten nevében, állam ellen és állam mellett, erről szól a történelem, de ezek mind tévedtek Jézus szavai szerint, mert Jézus megmondta, hogy mi az igazság, hogy az ő országa nem innen való. Tehát ne is hivatkozzon rá senki, se amikor támogatja, se amikor ellenzi a mindenkori földi berendezkedést. És ez már át is vezet bennünket tulajdonképpen a második pontunkra, ugye már itt utaltam is rá, hogy nem csak Pilátus személyesen kapott választ Jézus szavait hallva, hanem aki figyelmesen olvassa a Bibliát, aki magát kereszténynek vallja és bibliaolvasónak, annak meg kellett értenie Jézus szavai után, ha előbb nem, bár már előbb is érthette, hogy hogyan is értelmezze az Isten országát, hogy mi a teendője és mi nem teendője Krisztus követőinek. Mi következik tehát ezekből a szavakból a későbbi emberekre nézve, és hát megelőlegezem akkor a következtetést, hogy milyen jogosulatlan igényt és hivatkozásokat tesz semmissé Jézusnak ez a néhány szava. Azt mondhatjuk, hogy ha valaki az Isten országát akarja építeni, itt ezen a földön, akkor az a fából vaskarikával próbálkozik. Ugye, bocsánat, azt mondja, de erről van szó. Jézus azt mondta, hogy nem innen való, tehát itt nem is megvalósítható, és nem is megvalósítandó. Ezen a földön nincs értelme, nincs helye, mondhatom nyugodtan, hogy nem is szabad, és nem is lehet, és értelmetlen az Isten országát építgetni. Ja, azt jegyeztem fel magamnak, hogyha egyszer Jézus azt mondta, hogy nem innen való az országa, ha egyszer ő nem aspirált arra, hogy itt országot szerezzen, csak megjegyzem, hogy János evangélium a 6. fejezete azt mondja, hogy őt királlyá akarták tenni, tehát nem ő akart király lenni, őt akarták király tenni, éppen, hogy azt mondta, hogy ő nem akar király lenni. Tehát egyértelmű a magatartása, de azt is bizonyítja, tehát, hogy ő nem akart itt a földön országot alapítani. Ha ő elítélte az erőszakos eszközöket, ugye emlékezzünk Péter apostolra, aki kardot ránt, és meg is sért valakit, ugye egy fület levág egy ott jelenlévő valakinek a fülét a Jézus elfogatásakor, és Jézus azt mondta, hogy tegye el a kardot, mert nincs helye kardnak. Ugye erre hivatkozik aztán Pilátusnak, és hivatkozhat nyugodtan, hogy ha én úgy gondolkodnék, ahogy a földi emberek gondolkodnak, akkor hát nekem itt lenne egy tömeg, aki mögöttem áll, aki kész fegyvert ragadni, de én magam tetettem el velük a fegyvert, mert nem innen való az én országom. Hát ha ezt mind számba vesszük, Jézusnak a szavait, Jézusnak a következetes magatartását, az elutasító magatartását az ilyen törekvésekkel szemben, akkor kérdezem én, hogy akkor ki merít az Isten országát építgetni ebben a földi történelemben? Megmondom a választ is hamar, hogy sokan. Sokan, ha figyelünk. Régen is így volt, és most is. Nagyon sokan hivatkoznak Istenre, kereszténységre, keresztény berendezkedésre van szükség. Biztosan hallottuk, halljuk, és egyre többet fogjuk hallani a Biblia szerint azt, hogy a társadalmat jobban át kell járni a vallásosságnak, méghozzá nem az egyének lelki ismerete szintjén, hanem a struktúra szintjén, a berendezkedés szintjén, a kormányzat szintjén. És azt mondhatjuk, hogy valahányszor ilyet hallunk, nekünk legalábbis tudnunk kell azt, hogy itt valami sántít, mert Krisztus, akire hivatkoznak, azt mondta, hogy ő ilyenből nem kér. És hogyha valakitől ilyet hallunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy János 18:36, bocsánat, hogy röviden mondom, hogy azt kell elolvasni. És ez helyre teszi, hogy itt valami nem stimmel. Én azt gondolom, hogy ha valaki mégis erre törekszik, akkor az a legjobb esetben olyan kisiklás lehet, mint a Zebedeus fiai esetében volt. Nem tudom, emlékszünk-e, ugye János és Jakab voltak a Zebedeus fiai, és azt kérték Jézustól, hogy ha eljön az ő országában, az édesanyjuk kérte pontosabban, de hát nyilván a fiúk tudtával, hogy hagy üljön egyik a jobb, a másik meg a bal keze felől. Hát egy kicsit ott azért mégiscsak betölteni az őket megillető helyet, hogy ne mondjam, a dicsőségben sütkérezni. És hát Jézus azt mondta, hogy nem tudják, hogy mit kérnek, ez nem az ő dolguk, sőt nem is az ő dolga eldönteni, ez a mennyei atyáé lesz, de ez biztos, hogy rossz vágányon vannak, amikor ebben gondolkodnak. Hát én azt gondolom, hogy lehetnek sokan olyan emberek, akik lehet, hogy őszinték a maguk nemében, és úgy próbálják Isten országát építgetni itt a földön, hogy így mondjam, barkácsolni, mert ez Istentől nem jöhet, ez csak emberi barkácsolás lehet. De hát legalábbis jóhiszemű tévedésben vannak. Ugyanide sorolnám, lehet, hogy meglepő, de Júdást is ide sorolnám, aki tudjuk, hogy tehetséges ember volt, és úgy gondolta, hogy az őt megillető tehetség arányában majd ő is kap valami komoly pozíciót a Krisztus országában. És azt is tudjuk közvetett utalásokból a Bibliából, hogy a kiábrándultságának, a Krisztussal szembeni kiábrándultságának a legfőbb oka az volt, hogy Jézus nem élt a lehetőségekkel, nem fogadta el a királyságot, amit felajánlottak neki. Tehát látta Júdás, hogy az a karrier, amit elképzelt magának, Jézus árnyékában, ahogyan Jézus majd ugye hát a társadalomban halad előre, ő pedig majd mellette, ugye, mint egy szoros tanítvány, látta, hogy hát kudarca van ítélve ez a várakozás, mert Jézusból nem lesz semmi az ő fogalmai szerint. Tehát nem lesz király, nem lesz előkerő, nem lesz magas társadalmi rangja, következésképpen neki sem. És én gondolom, hogy nagyon sokakat kísérthet az a gondolat, akik az Isten országát itt építik, hogy majd itt összeeszkábálnak valamit, amiben ők majd talán valami hát komoly helyet töltenek be, és ők még mindig a jóhiszeműek. Miért mondom azt, hogy jóhiszeműek? Mert sajnos van egy rosszabb lehetőség is, még ennél is lehet rosszabb, azért talán meglepő, hogy a Júdást a jóhoz soroltam, de van rosszabb. Tudnék, amikor esetleg emberek úgy akarnak Isten országát építeni, hogy végül magára az Istenre sem tartanak igényt benne, csak felépítenek egy hierarchiát, és aztán betöltik a kulcspozíciókat, mint ahogy a zsidó főpapok tették egyébként Jézus korában, hogy az az Isten népe volt, csak mert az Isten elküldte az ő fiát, mondták, hogy de ő ne jöjjön, majd ők egyedül. Ez is egy létező megközelítés lehet és indíték lehet. A lényeg ugyanaz, és ezt nekünk látnunk kell, és minél több emberrel láttatni kell, hogy Jézus azt mondta, amit az alapigénkben is olvasunk, hogy az én országom nem a világból való. Még valamit hadd egyezzek meg, hogyha megnézzük a szöveget, hogy ez az egy vers háromszor mondja el ugyanazt, azt mondtuk. Ugye egyszer állító formában, egyszer egy hipotézissel középen, ugye, hogy mi lenne, ha úgy lenne, ahogy nincs, aztán megint a biztonság kedvéért elmondja állító formában. Hogy kérdezzem meg, hogy ha olvassuk Jézus szavait, találkozunk benne ilyen bőbeszédűséggel, vagy szóval ő nem az a valaki volt, aki nem volt ura a szavaknak, aztán, hát most néha megismétli magát. Az, hogy ő háromszor elmondta ugyanazt, az jelent valamit. Az azt jelenti, hogy ez egy kóros törekvés lesz az emberi társadalomban minden időkben, és ő háromszor ütött ugyanarra a fejére a szögnek, hogy értsük meg, hogy ezt nem. Nagyon nehéz az embernek ezt befogadni, lenyelni, az agyába nehezen fogan meg ez a gondolat, és ezért inkább elmondta többször, hogy nem, mert ha úgy lenne, akkor mi lett volna, de nem az volt az ő esetében sem, tehát nem, értsük meg, hogy nem. Nagyon mélyen el kell ezt ültetni az emberek értelmében. Azt gondolom azonban, hogy a legfőbb mondani valója, ami a saját hatáskörünk is, mert ez nem a mi hatáskörünk, hogy emberek hogy gondolkodnak, segíthetünk, de végül ők döntenek. Azonban a legfőbb tanúság mégis az, ami számunkra a Pilátusin túl és ezen a törekvésen túl, amiről beszéltünk, hogy vajon nekünk egyénileg a mi életünkben mit jelentenek ezek a szavak. Ja, azt mondtam, hogy valamit el akar oszlatni Jézus, egy gondolkodásmódot. Az előbb arról beszélünk, hogy ez lehet egy politikai, vallási törekvés, minden korban volt, van és lesz is, de vajon nincs-e valami eloszlatni valója ezeknek a szavaknak a mi életünkben is? Ami lehet, hogy nem egy törekvés, de egy helytelen gondolkodás adott esetben. Ha ebből a szempontból olvassuk most ezeket a szavakat, elég talán az első kijelentést olvasni újra a három közül, hiszen ugyanazt mondja, az én országom nem-e világból van, azt mondta Jézus. Van-e annak valami következménye, ami személyes életünkre nézve? Ha csak logikailag nézem is. Aztán az annyiban azonosulni kell a lelkemben. Hát gondoljuk meg, ez röviden annyit jelent, én azt írtam ide magamnak, hogy ha az ő országa nem-e világból való, és mi az ő követői akarunk lenni, akkor a mi országunk sem lehet ebből a világból való. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez szintiszta matematika vagy logika. Nem? Tehát, hogy ha ő a mester, mi pedig a tanítványok, akkor nem lehet az, hogy más helyen építkezünk, nem? Hogy ő ott, mi meg itt. Amikor ő kimondta azt, hogy az ő országa nem-e világból való, ezzel nem kevesebbet mondott ki, hogy az ő követői, mi, akik az ő követői kívánunk lenni, a mi országunk sem lehet ebből a világból való. Nem tudom, hogy átérezzük a szavak jelentőségét. Ami egész életszemléletünket áthatja. Hogy most akkor itt vagyunk itthon, itt rendezkedünk be, vagy nekünk ezen túlmutató céljaink vannak. Én szerintem talán ritkán gondolkodunk el ezen, de ezek a szavak, ezek megkerülhetetlenül szembesítenek bennünket ezzel a ténnyel. Az a kérdés, hogy átlátjuk-e, átérezzük-e ennek a következményeit, és hogyan ítéljük meg a mi alapvető gondolkodásunkat, berendezkedésünket, szemléletünket ennek a hátterén. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, ami ezekből a szavakból következik a mi életünkre nézve, az a tudatnak, a szemléletnek és a felfogásnak az átformálása. Egyébként én úgy gondolom, hogy a kereszténység, meg minden más dolog is attól függ, hogy hogyan gondolkodunk. Szokták mondani, hogy a lét határozza meg a tudatot, ez is igaz, de fordítva is igaz, hogy a tudat meg meghatározza a létet. Mert hogyha máshogy gondolkodunk dolgokról, akkor máshogy fogunk berendezkedni. Jézus szavai azt jelentik tehát, hogy mi nem lehetünk ebből a világból valók. Ugye csak szóban idézem, Pál apostol például ír olyat, hogy ha újonnan születtünk a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük, ne a földieket. Nagyon érdekes ez a vers, nemrég erről hirdettem ígét egy másik gyülekezetben, és hogy elgondolkoztam, hogy azért erős az a ha az elején, ha meggondoljuk. Nem? Azt mondta, hogy ha újonnan születtünk a Krisztussal, ha ez megtörtént, akkor az odafelvalókat keressük, ne a földieket. Ha mi azt tapasztaljuk, hogy mégsem az odafelvalókat keressük, hanem a földieket, vagy a földieket is, akkor nem lehetséges, hogy valami baj van a mi újjászületésünkkel. Legalábbis jelenleg. Tehát nem a múltat kritizáljuk, de hogy most valami nincs a helyén, a ha az erre utal. Hogy ez milyen erős ez a szempont, ezt szeretném alátámasztani. Nemrég nagy élményt jelentett nekem, tényleg a szószoros értelemben Péter apostol levelének az olvasása, ajánlom mindenkinek, én nagyon sok időt töltöttem vele, és ott feltűnt valami. Hát ugye az első levél, első fejezet, első verse, ez az üdvözlés meg a bemutatkozás. Általában ezekkel úgy vagyunk, hogy hát ezek olyan szépek, mint általában a bemutatkozások, meg az üdvözlések, aztán olvassuk a lényeget. Szerintem itt a lényeg az első versben, nekem feltűnt. Igen, jól látok, igen, látom, valaki már mondja, hogy mi a lényeg. Az. Én elolvastam ezt a verset, nem tudom, kinek mi tűnik fel, vagy mi tűnhetett fel, nekem kitaláljuk-e. Azt mondja, Péter Jézus Krisztusnak apostola a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában, hát nyilván eddig értjük meg, ki ír, kiknek ír, azok hol laknak, kik a címzettek, és azt mondja, az elszélet jövevényeknek. És hát ezzel úgy voltam, hogy hát most ez egy bemutatkozás, és olvasom a levelet, nem kerestem hozzá, teszem, tehát nem volt szempontom, csak úgy feltűnt, hogy egy szó mit keres ott, az utolsó. Miért nem testvéreknek ír? Vagy keresztényeknek, vagy nem is tudom, mi pont, vagy szenteknek. Ugye sokszor így fogalmazza a Pál apostol, hogy a szenteknek. Mi az, hogy a jövevényeknek ír? És elgondolkodtam, hogy mihez képest jövevények ezek a jövevények. Hát tényleg Galácia, Kappadócia, Ázsia, tehát ezek idegen tartományok voltak, de aztán belegondoltam, hogy nincs értelme földrajzilag gondolkodni abban, hogy jövevények lennének, és végül kiderült, hogy csak egy értelme van ennek a dolognak, hogy Péter azt mondja, hogy akiknek ő ír, akik neki hittestvérei, akikkel azonos szemléleten van, azok tulajdonképpen idegenek, jövevények, vándorok ebben a világban. Teljesen mindegy, hogy melyik tartományban élnek. Írhatta volna Júdeába, és csak nem oda címzett éppen. Azok jövevények. Most jön a következő, amivel alátámasztanám a dolog fontosságát, a 17. verset ugyanebből a fejezetből. Tehát ugyanebben a fejezetben járunk, egy másik vers. Azt mondja Péter apostol, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Nem véletlen volt a Péter szó használata. Tehát ez egy gondolkodásból fakad, ez egy szemléletből fakad. Azt mondja, így tekinti magát, így tekintsétek ti is magatokat. Ti jövevények vagytok. Itt megállnék egy picit, hogy jó jövevénynek lenni? Általában. Nemrég voltam egy kiállítás megnyitni egy faluban, egy Tóth falu volt, valahol itt a Pilisben. Beszélgettem, egy aranyos nő volt, aki ott segített nekünk, meg a házigazda volt, és mondta, hogy ó, hát nagyon zárkózott a falu, azt mondja, hogy ha valaki oda betelepül, az azért gyötment marad. Mondja, az ő férje már 30 éve lakik ott, de soha semminek meg nem választott. Azt mondja, most polgármester lett az igazán, mondom, az azért mégis valami, nem a faluban. De ott ez 30 évbe telt. Szóval nagyon nehéz volt levetkőzni, legyőzni ezeket az előítéleteket. És azt hiszem, ismerjük mindjárt azt, hogy sokszor még rossz szándék nélkül is, de nagyon nehéz az idegen elfogadni, és következőképpen az idegen szerepét betölteni, tehát idegennek lenni valahol nem egy kívánatos dolog. És Péter apostol azt mondja, hogy el kell fogadnunk azt, hogy ha mi egy más világ törvényei szerint élünk, mi egy más várakozásban élünk, mi nekünk más tengelyen forog az életünk, ha lehet így mondani, akkor mi bizony itt nem lehetünk mások, csak jövevények. Még egy versre szeretném ezt alátámasztani, a második fejezet 11. verse, tehát ugyanez a levél, még csak másfél fejezetet haladtunk gyakorlatilag, és már harmadszor írja azt Péter apostol, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket. Tehát ebben a minőségben szólít meg, mint jövevényeket, és idegeneket, na itt kimondja végre, hogy idegenek is, azért jövevények, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Vagyis azt mondja az apostol, ez már nem lehet véletlen, már harmadszor mondja, hogy mi bizony nem vagyunk mások, ne akarjunk többek lenni. Jövevények vagyunk, kérdés, hogy ezt el tudjuk-e fogadni, fel tudjuk-e fogni, magunkévá tudjuk-e tenni ezt az állapotot és ezt a szemléletet. Itt szeretnék egy rövid kitérőt tenni csak a rendkedvéért, mert aki figyelmes bibliaolvasónak feltűnhet egy látszólagos ellentmondása a Bibliában. Szeretnék erre kitérni, és fel is oldani, mert nagyon tanúságos. Tudnék, a jövevény állapotunkról Pál apostol is szól az Efézusi levél második fejezet 19. versében, ahol Pál apostol meg azt írja, hogy azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cserédei az Istennek. Olyan, mint egy jó bibliaolvasási gyakorlat, hogy aki felszínesen olvassa, azt mondja, hogy kérem, Péter és Pál apostol ellentmond egymásnak, nem? Mert Péter már harmadszor írta, hogy jövevények vagyunk, mire Pál közli velünk, de hát, hogy mi nem vagyunk jövevények. Nincs ellentmondás, hanem egy csodálatos összhang van és harmónia, figyeljük meg a Bibliában, mert Péter miről beszél, hogy mi jövevények vagyunk immár a világ számára. A legtöbb ember úgy jár, mint az idézett polgármester, hogy először jövevény lesz, aztán meg otthonos, vagy belföldi, vagy nem is tudom, minek mondják, ott helybeli, tiszteletbeli, vagy valós, beérik. Azt mondja, hogy a mi életünk meg pont fordított utat jár be, mi beleszületünk ebbe a világba, először itt vagyunk itthonosak, otthonosak, és aztán egy más meggyőződésre jutva az Isten lelke munkája nyomán, egyszer csak elidegenedünk az állapotoktól, a körülményektől, az életrendtől, és ettől jövevényé válunk. Pál apostol meg arról beszél ebben a versben, ha megfigyeljük, hogy nem a világ szempontjából beszél az állapotunkról, hanem a menny szempontjából nézve, azt mondja, meg fordítva volt. Azt mondja, először voltunk jövevények, kívülállók, nem voltunk az Isten országának a részesei, az üdvösség reménységében nem éltünk, de azt mondja, azért immár nem, az immár nem, az azt jelenti, hogy mert ez volt, de most már nem ez van, most már nem vagytok jövevények és zsellérek a menny szempontjából nézve, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. Magyarul azt mondja ez az ige, ezt máshogy is mondja a Biblia, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, tehát vagy itt vagyok zsellér, és ott vagyok jövevény, vagy fordítva. Azt mondja, elkezdjük a mi életünket ezen a földön benszülöttként, ha lehet így mondani, otthonosan a bűnvilágában. Idegenek és jövevények vagyunk az Isten országa szempontjából nézve. Aztán, ha a megtérés tapasztalatát átéljük, megváltozik a helyzet, mind idegenebbül érezzük itt magunkat, nem egy kényelmes érzés, hozzáteszem, de így van rendjén, ez a helyes, ez az egészséges. És azt mondja, immár nem vagyunk az Isten szempontjából jövevények. Ugye azt hiszem látja mindenki, meg érti mindenki, hogy itt nincs ellentmondás, hanem pontosan egymásba illeszkednek ezek a gondolatok, csak figyelmesen kell olvasni. Mi következik abból, hogyha valaki jövevény, és ennek a tudatában van? Van egy ismerősöm, aki most azt hiszem Koszovóban szolgál ENSZ misszió keretében, tehát ilyen fél évre elment, és ugye elgondolkoztam az ő példáján itt, amikor erről a szakaszról gondolkodtam otthon, hogy nagyon sokan vannak, akiket a kötelességük olyan helyre szólít, ahol nem szívesen vannak, mert az életkörülmények nem olyanok, meg a higiénia, meg a perspektívák, tehát esze ágában nem lenne ott letelepedni. Miért csinálják? Mert megéri. Elmegy, kibírja, és mi érteti őket általában, hogy leketyeg az a neki fél év, meg nem tudom kinek mennyi, vagy külszolgálatban kinek milyen idő adatik, és utána végre oda mehet, ahova menne szíve szerint amúgy, és csak neki ilyen az élete. És az jutott eszembe, hogy valami ilyenről szól ez is, hogy mi úgy vagyunk jövevények, hogy nem kilátástalanul meg reménytelenül, hanem azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy jön majd egy másik, amiről Jézus beszélt, hogy az ő országa nem innen való, de van, meg lesz, és bizonyos, és mi arra várunk. És mi nem itt akarunk berendezkedni, nem itt akarunk boldogok lenni, jó, hogyha adatik az Istentől kegyelem, hogy itt imák is hangoztak el ugye a hálaadás jegyében, de a mi céljaink ennél messzebbre mutatnak, kívánatosabbak, és az a cél, amire várunk, ad nekünk erőt ahhoz, hogy elhordozzuk az itteni nehézségeket, az átmeneti állapotot. Mondok még egy nagyon szép jövevény példát, most jutott eszem nekem is a Bibliából, ugye, amikor Izrael vándorolt Kánaán felé, hát igencsak jövevények voltak a Szín pusztájában. Nem is nagyon örültek neki, tudjuk, ugye 40 év ott tölt el nekik a pusztában. Mi kellett volna, hogy őket éltesse? Hát az, hogy végül az ígéret földjére mehetnek be a tejelmézzel folyó Kánaánba. Tulajdonképpen ugyan erről szól a Biblia minden ember esetében, egy előkép Izrael története, hogy mi jobb és kívánatosabb célra várunk, addig nehézségeink vannak, de mi tudjuk, hogy miért vállaljuk a nehézséget, és miért szenvedjük el. Az az egészséges, ha az ember nem rendezkedik be se gondolatban, sem másként itt. Visszatérve az én első példámhoz, a hétköznapihoz, és gondoljuk el, hogyha valamelyik katona azt mondaná, mondjuk a Irakban, vagy valahol, ahol szolgálnak ezek az idegen alakulatok, hogy hát ő már nem bírja kivárni, mert ki tudja, hogy mikor jön az, amikor őt leváltják. Ő már ott letelepszik, beházasodik, vállalkozást indít, és akkor ott beleéli magát, hogy most már ő ott marad. Tehát feladja azt a lehetőséget is, hogy ő valaha visszatérjen abba, amit egyébként eredetileg várt. Hát balga embernek tartanánk biztos, meg hogy nem bírta ki, meg hát ennyit nem bírt ki. Hát ugyanez a kérdés velünk kapcsolatban is, hogy tudunk-e úrrá lenni ezeken a késztetéseken, és meg tudunk erősödni abban, hogy a mi céljaink, az érdekeink, a szempontjaink, azok e világon fölül állnak. Jézus Krisztus azt mondta Máté evangéliumában, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti. Én nem tudom, hogy hányan gondolkoztak el ezen, de ezen el kéne gondolkozzunk. Bocsánat, hogy mondok egy megjegyzést, csak eszembe jutott, hogy manapság most már az ipar is olyan kacatokat gyárt egyébként, hogy már a rozsdát be se várja, tehát magától tönkre megy. Tehát egy olyan, bocsánat, de tényleg így van, más okból kellett ilyenekről beszélnem, és úgy belegondoltam, hogy hát soha ennyire nem szembesültünk azzal, hogy mennyire mulandó minden, nem? Tehát régen még voltak strapapíró cuccok, ha szabad így mondani, most már az sincs. Tehát ez is azt érzékelteti, hogy itt úgyis minden elvész. A bűnözés erősödik, borzasztó dolgok történnek, ha más nem, ez is józanít bennünket, hogy Jézus szavai tényleg szó szerint értendők, hogy nincs értelme. Tehát itt nincs értelme ilyen értelemben berendezkedni. Mind mérhetjük azt, hogy hányadán állunk ebben a kérdésben? Mert szerintem ezt mérnünk kell. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy őszinték legyünk magunkhoz, és meg tudjuk mondani magunknak, én szeretnék mindenkit erre buzdítani, akik itt vagyunk, hogy Jézus szavait újra gondolva, hogy az én országom nem e világból való, tegyük fel azt a kérdést magunknak, hogy én ebben a jegyben gondolkodok? Pláne élek utána, de a gondolkodásnál kezdődik a dolog, vagy nekem is egy intés az, amit Jézus Pilátusnak mondott. Mind mérhető, meg hol érhető tetten az, hogy mi tényleg abban az országban gondolkodunk-e már? Hát az elsőként hadd idézem a Kolossé levél 3. fejezet 1. versét, amire már hivatkoztam is. Azt mondta Pál apostol, hogy ha mi tényleg megtértünk, és feltámadtunk a Krisztussal a lélekben, akkor keressük az odafelvalókat. Ha úgy érezzük, hogy ez nem így van, akkor baj van. Tekintsük egy visszajelzésnek, egy elgondolkodható körülménynek. Aztán egy másik dolog, nyilván nem teljes értékű a felsorás, csak néhány alapvető gondolat, nagyon jól mutatja azt, hogy mi hol járunk lélekben, hogy mi az, ami bennünket bosszant, meg izgat, meg mi az, amit problémaként magunkévá teszünk, meg nem teszünk magunkévá. Nagyon sokszor tapasztalom magamon is hozzátesz, én ezzel sokat küszködök, hogy dohogok dolgokon, hogy miért van így, miért van úgy, miért van kátyú, miért annyi kátyú van, csak példaként mondom, azt mindig találja az ember. De rengetegféle dolgot magunkévá tehetünk. Ugye egyszer valaki azt mondta nekem, hogy azt vette észre, hogy még testvéri beszélgetésekben is sokszor eljutunk oda, hogy bosszankodunk közállapotokon, társadalmi körülményeken, politikai helyzeten, meg ilyesmin. És teljesen igaza volt, azt mondta, hogy de hát ezek nem a mi problémáink. Nem azt mondom, hogy közömbösek vagyunk, figyelj, ezt hagyd tegyem rögtön hozzá ezen a ponton, hogy az, hogy mi kívül és fölül állunk ezeken a kérdéseken, az nem azt jelenti, hogy részvétlenek vagyunk és közömbösek vagyunk. Jézus példája mértékadó, mert Jézus sohasem volt közömbös az emberi problémák iránt, a társadalom iránt, de sose ártotta bele magát a társadalmi kérdésekbe, ha megnézzük. Tehát mindig részvételes volt, mindig segíteni akart, mindig gondoskodni, csak sose arról a végéről akarta megoldani a társadalmi problémákat, ahonnan mi akarjuk, hogy csináljunk forradalmat, vagy szóval valami, legalább bosszankodjunk rajta, hogy mi van. Nem a mi dolgunk állást foglalni e földi konfliktusokban, nem a mi dolgunk, hogy magunkra vegyünk olyan dolgokat, amik nem a mi dolgaink, mert hogy a mi országunk az nem ebből a világból van. Erre mondja ezt az ember, hogy nagyon tudja sajnálni a küzdelmeiért az emberiséget, próbál segíteni, de nem érzem magaménak olyan értelemben a problémát, hogy az én életemben ez valamit segít vagy megold. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megőrizni magunkat ezen a ponton. Kimondhatjuk azt, hogy elég gazdagon ellát bennünket az élet bosszantani, bosszúságokkal, meg ilyen problémákkal, és hogyha mi magunk nem vigyázunk, akkor lesz mindig mind bosszankodnunk. Tehát arra ne várjunk, hogy elfogy a bosszankodni való, és akkor majd békességünk lesz, mert ez valószínűleg nem fog bekövetkezni. Mert fordítva igaz, hogyha nekünk megalapozott és komoly a reményteljes várakozásunk a jövőre nézve, az már itt a földi életben is boldogságot és békességet tud adni, mert hogy mentesülök ezeknek a terheknek a hordozásától, nem veszem magamra ezeket a problémákat. Hadd mondjak erre egy egészen szép és személyes példát, már úgy értem, hogy én éltem át, de nem én vagyok a középpontjában. Volt itt egyszer egy lelkész testvérünk az Egyesült Államokból, hát már több mint 15 éve, szegény már nem is ér egy baleset következtében elhunyt, és én pár napig én voltam a kísérője itt a városban, meg tolmácsoltam neki alkalmakon. És mai napig emlékszem rá, a Krisztina körúton vártunk a villamosra, már besötétedett, beszélgettünk, és egy olyan amerikai volt, akit tiszteltem nekem, megmondom, hogy vannak néha gondjaim a nemzettel, de egy olyan felvilágosult valaki volt, meg sokat utazott, meg olyan értelmes ember volt, és miután sokfelé járt, én megkérdeztem tőle, hogy ő hol szeretne lakni, hogyha ő választhatna. Tehát úgy értett, hogy melyik országban. Ugye olyan szívesen hallottam, hogy amerikai szájából azt, hogy nem Amerikában, mert általában ők nagyon büszkék az országukra, és én nekem nagyon nem tetszett, mikor ott jártam. És reméltem, hogy majd mond valami ilyet. Na, most magamat leplezem le ezzel, de ez volt a kérdés mögött, hogy na jó, hol szeretne lakni, és mondott egy olyan választ, hogy engem teljesen leforrázott, és egy életre kioktatott, már nem a szándéka szerint, hanem a hatásában. Mert amilyen természetesen én megkérdeztem tőle az elmondottak hátterén, hogy ő hol szeretne lakni, ugyanazzal a természetességgel válaszolt, hogy ő a mennyben. És akkor gondoltam, ott állok a villamos megállóba a válaszommal, és gondoltam magam, hogy milyen igaza van, és én úgy szégyeltem magam, de azért annyira nem, hogy ne mondjam el itt ugye a jelenlévőknek, hogy hát de nincs igaza. Hogy az ember úgy van vele, hogy most ebből mit válasszak? Hát ebből kiválasztom a legjobbat, mert nekem azt tetszik a legjobbat, másnak más tetszik. De ahhoz képest, ami az Isten országa, hát elenyésző a különbség. Hát ezzel nem szabad szóba állni. Tehát nekünk nem ebben kell gondolkozni, nem ezekben a kategóriákban, nem ezekben az országokban. Ez is alkalmas tehát annak a mérésére, hogy mi hogyan állunk ebben a kérdésben. És még sok mindent sorolhatnánk, de az idő sem engedi. Én még egy néhány kérdést szeretnék feltenni. Elsőként azt, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy mi az odafelvalókkal foglalkozunk. Én két pontba ágasztatnám el a választ erre a kérdésre. Az első az az, hogy nekünk foglalkoznunk kell azzal, ami nem látható, de annál fontosabb. Itt szeretnék felolvasni egy idézetet. A Nagy küzdelem vagy a korszakok nyomában című könyvünknek az 535. oldalán találjuk ezt. Azt írja itt a szerző, hogy a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől, tudnék jön az is, az ítélet ugye közel van. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten lelkének a vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten ígéjén, különösen az ítélet jelenetein. Nem is olvasom most tovább. Azt hiszem, értjük, hogy mire gondol. A Biblia elég világosan mondja azt, hogy lesz vége a világnak, lesz ítélet előtte. Pál apostol azt mondja, hogy mindenkinek számot kell adni arról, amit ebben a testben cselekedett jót, vagy gonoszt, mindnyájunknak, akik itt vagyunk, és a többieknek is persze. És azt mondja, hogy ez közel van. A Biblia leírja azt, hogy mi történik a mennyben, van fogalmunk arról, hogy ott hogyan fog ez megtörténni, nagyjából a lényeget tekintve. És azt mondhatjuk, hogy az odafelvalókkal törődni az annyit jelent, hogy most bocsánat, hogy ilyen modern kifejezés használ, de képben lenni. Együtt gondolkodni, együtt lépni lélekben, ennek a hatása alatt élni, nem elfeledkezni róla, nem engedni, hogy a hétköznapi dolgok kimossák az emlékezetünkből ezt a súlyos tényt, ellenkezőleg minden körülmény ellenében, ennek a jegyében élni és gondolkodni. Ez tehát az egyik, ahogyan mondtam, hogy kettőt szeretnék mondani válaszként, ez az egyik, ami nem látható valóság. A másik, amit viszont tudhatunk, igaz nem a mostani, hanem az eljövendő üdvösségről. Ugye azt szoktuk mondani, hogy keveset tudunk az üdvösségről, keveset mond a Biblia, ez igaz. Tehát viszonylag szűken osztja meg velünk a jövőről a képeket, de mégis megosztja, és nagyon fontos ezekkel tisztában lenni, ugye az Efézusi levél végén találjuk, Pál apostol azt mondja, amikor a hívő ember fegyverzetéről szól, azt mondja, hogy vegyük fel az üdvösségnek a, nem tudom, emlékszik valaki miért, sisakját. Hát a sisak elég fontos, úgy gondolom. Tehát nagyon sokféle ilyen védő felszerelés van. A sisak szerintem a legfontosabb, mert hát az magát a fejet védi. Még a motorosnak is kell, ugye nem csak a katonának. Amikor Pál apostol beazonosítja, hogy mi az üdvösség, a sokféle lelki védelem közül, amit ott felsorol, ami védi az embert a maga hívő útján, vagy éppen hát fegyver a kezében, akkor azt mondja, hogy az üdvösség tudata, ennek a szem előtt tartása az nem kevesebb, mint a sisak, ami megvéd a legsúlyosabb csapásoktól és ami ránk zúdul az életben és a legnagyobb nehézségektől. Azt mondja, hogy aki az üdvösséget tartja szem előtt, az jobban fogja elhordozni és eltűnni, el tudja hordozni, akármi zúdul rá az életben. Az a kérdés, hogy hogyan ápoljuk mi az üdvösség tudatát, ha egyszerűen keveset tudunk róla. Hát keveset tudunk, de én most a hátrévő időben egy pár dolgot azért hadd idézzek, csak utalásként vagy kivonatosan. Mit tudhatunk az üdvösségről? Ugye azt mondja az ige, hogy új eget, új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Hát ez a legfontosabb annak, akinek itt már elege van az igazságtalanságból, de ennél tárgyszerűbb is tud lenni, ennél konkrétabb is. Az ige, Ézsaiás 65:21-22, hogy házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét, nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, olyan hosszú lesz a népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Tehát azt mondja, hogy volt ilyen, persze, hogy mindig ültettek, megépítettek, sőt a végidőben is mond éppen hasonló dolgokat, de azt mondja, hogy most olyan hosszú lesz az életük, gyakorlatilag örök életük lesz, hogy maguk élvezik, nem veszi el tőlük senki, nem lesznek társadalmi felfordulások, meg zűrzavarok, és nem vész el semmi, nem pusztul el semmi, túlélik a kezeik munkáját, hosszú lesz az életük. Aztán azt olvassuk János evangélium a 14. fejezet 2. és 3. versében. Azt mondta Jézus, ez a búcsúzás jegyében hangzott el, már a tanítványaitól búcsúzott, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát azt mondja, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Azért megyek el, hogy előkészítsem. Tehát itt valóságos helyre utal, és amit elő akar készíteni. Aztán vannak még itt szakaszok, csak utalnék rá, nem olvasom, mert hosszú. Ézsaiás 11-ben a 7-től 9-ig, ahol leír, az elég jól ismert, csak hivatkozok rá, hogy a tehén és a medve együtt legelnek, meg az oroszlán, meg a kecskefiak, és magyarul egy hihetetlen kép, hogy a ragadozók és a zsákmányállatok zavartalan békességben vannak egymással. Az ember vágyik ilyen helyre, mindig a gyerekeinek is ugye erről mesél, milyen szép lesz, meg milyen jó lesz. És azt mondja a Biblia, hogy igen, és ez valóság, és így képzeljük el, és ez a lényeg, hogy megszűnik az ellenségeskedés, megszűnik a pusztítás. Azt mondja a jelenések könyve, hogy nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével. Egy dologra hagyj térjek még ki konkrétan, mielőtt a befejezésre térnék, ugye, mert sokan úgy gondolják, hogy hát az üdvösség az nem biztos, hogy egy kívánatos dolog, mert valahogyan életidegennek éljük meg. Egyszer azt hallottam is egy ige hirdetésben sok évvel ezelőtt, hogy sokan úgy képzelik el az üdvösséget, hogy nagy hideg templomokban, fehér ruhákban naphosszat énekelni kell a kórusba. Tehát most, de ez így hangzott el, és úgy vagyok, hogy lehet, hogy van benne igazság, hogy sokakat ez elrémít. Vigyázni kell, hogy ne legyen képzelgés, ami elképzelésünk az üdvösségről. Ilyet nem mond sehol a Biblia, de egy tipikus dolog, hogy sokan azt hiszik, hogy ez egy olyan szent élet lesz, hogy már felüláll ami földi törvényszerűségeinken a gyakorlat. Tehát például az, hogy enni, hát ez egy nagyon földhöz ragadt dolog, vagy inni, vagy ilyesmi. És ezt azért hangsúlyozom, hogy lássuk, hogy a mi életünk eredeti törvényét az Isten alkotta. És semmi oka sincs rá, hogy amit jónak, igen jónak alkotott, azt egyszer majd megváltoztassa, csak azért, mert üdvözültünk. És ezt szeretném, egy nagyon hétköznapi dolog tudom, de nagyon meggyőző két igével alátámasztani, hogy bizony a táplálkozás is egy természetes része az életnek, a mértéktelenség nem, de a táplálkozás az igen. És Jézus Krisztus két megállapítást tett a földön jártakor, ugye amikor az utolsó vacsorán azt mondta, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Hát ez egy elég világos beszéd, hogy ott lesz ivás, nem ivászat, bocsánat, csak ivás. Tehát, hogy maga a, csak azért mondom elnézést, nagy félértés legyen, hogy tehát, hogy a maga helyére kerül vissza a táplálkozás, de lesz egy természet. És azt mondta, hogy ő addig ebből nem fogyaszt. De nem azt mondta, hogy soha senki semmit nem fog például inni, mert nem lesz rá szükség, nem? Azt mondta, ez az életrendje, ez a természetes. Vagy egy másik példa, ez egy kicsit későbbi időben, tehát amikor ő már meghalt és feltámadt, tehát már túl vagyunk az utolsó vacsorán. Lukács evangéliumában olvassuk, azt mondta a 24. fejezetben, hogy mikor megjelent a tanítványok között, és azok még nem hittek az öröm miatt, csodálkoztak, örültek, hogy megjelent Jézus, akkor azt mondta nekik, hogy van-e itt valami ennivalótok. Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és valami lépesmézet, amelyet elvett, és előttük evett. Miért érdekes ez? Mert a feltámadt Jézus tette ezt, aki már a feltámadás után, a feltámadás utáni testben, a megdicsőült testben, abban a szent állapotban volt, ami az üdvözültekre is vár, és mondta, hogy van-e valami ennivalótok, és evett. Most hát, hogy ezt elmondtam, csak azért mondtam mégis, hogy erősítsem meg, hogy ne legyen elrugaszkodott, valószerűtlen, önkényes az üdvösségről alkotott képünk, ott minden jó lesz, ami itt is jó, és semmi rossz nem lesz, ami itt rossz, és jól ismerjük, hogy rossz. Nem folytatom a sort, mert az időnk lejárt. Én azzal zárnám a mondandómat, hogy Jézus azt mondta, háromszorra hangsúlyozta, hogy az ő országa nem e világból való. Nincs joga semmilyen mozgalomnak az ő nevében ilyen jelszó alatt vonulni és hatalmat akarni, vagy ő keresztény valamit akar, de vigyáznunk kell, hogy nekünk sincs jogunk Krisztus követőinek vallani magunkat, és közben a magunk kis életében is akár itt rendezkedni be, meg itt húzni magasra a falakat, meg bebetonozni magunkat, ahogy mondják. Péter apostol többször idéztem, a jövevénység tudatába is erősödjünk meg. Nem könnyű, de hát tegyük magunkévá. Pál apostol olyan jól viselte például a jövevénység tudatát, hogy emlékszünk rá, hogy azt mondta, hogy ő már inkább szeretne az Úrral lenni, de szükséges itt maradni a szolgálat miatt, de ő már várja azt. És amikor érezte, hogy közel van a vég, tehát amikor már tudta, hogy hát ki fogják végezni, akkor azt mondta, hogy az ő futását elvégezte, végezetre eltétetett néki az igazság koronája, amit megad néki az igaz bíró a manapon, nagyon pontos a Biblia, tehát hogy majd, amikor eljön az ideje, de nem csak neki, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő visszatérését, az ő eljövetelét. Hát ezt érdemes olvasni, nagyon szabatos elmondása a meggyőződésnek Pál apostol részéről. Én azzal fejezném be a mondandómat, hogy két verset idézek, megint csak Péter apostol első leveléből, először a harmadik verset. Azt mondja, áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket, élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Hát nyilván egy külön igehirdetés alapja is lehetne ez a szakasz. Én egy kifejezést emelek ki, hogy élő reménységre. Még reménység, még nem valósult meg a mi életünkben. Az alapja már igen, a megváltás igen. Még reménység, de ez egy élő reménység, alapokkal bíró. Ebben lehet hinni, ebben szabad hinni, ebben hinni kell. És ezt a reménységet hasonlítsuk össze azzal, ami eredendően a miénk. Azt mondja ugyanez a fejezet később, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Hát én nem tudom, én azt figyeltem, hogy többnyire az első felét szoktuk idézni, hogy legyünk a tudatában, hogy mi volt a megváltásunk ára, és ez fontos. De én ma kivételesen a második felére szeretném a hangsúlyt tenni, hogy honnan váltottak meg bennünket? Ami atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Én elárulom, hogy én nagyon rég ismerem ezt az ígét, és nem nagyon tetszett, hogy úgy leszólja. Úgy éreztem az életünket. Aztán múlik az élet, én is elvesztettem édesapámat egyébként, az ősszel meghalt, és úgy tudatosul az ember, hogy hát ez az életrendje, megyünk előre sajnos, és fogyunk. És úgy elgondolkoztam, hogy amit mi örökölni tudunk, az a fizikai élet lehetősége, az is az Isten kegyelméből, de ez nem mutat messzire. És nincs jobb szó erre, akárhogy is fáj, hogy amit mi életként kapunk ezen a földön a szüleinktől, az nem más, mint az atyáinktól örökölt önmagában hiába való élet, amiben az Isten megkeres bennünket, ha hagyjuk, megtalál bennünket, és ehhez képest ad nekünk egy élő reménységet itt, ebben az életben, egy ezen túlmutató reménységet egy örök életre. Nekünk ezt kell látni, ebben kell gondolkozni, és Jézus erre utalt a szavaival, hogy az ő országa nem e világból való. Ne kövessük el ezt a hibát, főleg keresztény emberekként, őszintén törekvő keresztény emberekként, hogy mi nem látunk többet Jézusból és az ő országából, mint amit itt ezen a földön látni lehet, vagy látni gondolunk. Az Isten segítsen bennünket abban, Jézusnak ezek a szavai és a többi ige is, amit átgondoltunk, valahogyan mélyrehatna és maradandóan a mi egész gondolkodásunkban és szemléletünkben. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, szeretnénk közösen hálát adni neked azért, hogy létezik üdvösség, létezhet reménység a mi számunkra, és külön köszönjük azt a fáradozást, amivel mindannyiunkhoz elkívánod juttatni ezt az üzenetet, ezt a hírt, hogy ennek a ténynek a tudatában legyünk. Te látod, hogy akik itt vagyunk sokan vagy legtöbben, a tényt ismerjük, tudatában vagyunk ennek a lehetőségnek, de úgy érezzük, hogy kevéssé hatja át még a mi lelkünket és a mi életünket. Úgy érezzük, hogy a mi megváltunk szavai is erre figyelmeztetnek, ebben a tudatban erősítenek meg, hogy nekünk másként kell gondolkodnunk, máshogy kell szemlélnünk az életet, és ebből következően máshogyan is kell élnünk. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk, tudjuk, hogy régóta tesszük próbára te türelmedet, tudjuk, hogy nagy dolog az, hogy még mindig nyitva áll az ajtó, ahogyan énekeltük, még mindig meg lehet térni, még mindig lehet magunkévá tenni az élő reménységet, ami atyáinktól örökölt hiába való élet helyett. Kérünk, mindannyiunk lelkét te mozgasd meg, te ismersz bennünket személy szerint, ki hányadán áll ezekkel az ismeretekkel, ezekkel a személyes tapasztalatokkal, és kérünk, mindannyiunkra személyre szabottan árasz ki a te lelked befolyását, a te jó munkádat, hogy elmozdulhatna a mi életünk a holdpontról, és valóban ott lehetnénk mi is az üdvözültek között, amikor eljön az ideje a te országodban. Ez a mi vágyunk, ez a kérésünk hozzád, és hisszük, hogy ez azonos a te szándékoddal is, ezért bízunk a meghallgatásában. Ami Urunk és megváltunk nevében. Amen.